Öveket kérem becsatolni, mert kezdődik a Hek és Lángos 203. plusz-minusz egy adása, amiben itt van velünk a stúdióban online és virtuálisan Hadnagy.
Sziasztok!
És Szenga.
Hello, sziasztok!
És én pedig Ninja vagyok, sziasztok! Kivételesen én vezetem az adást, ritkán csinálok ilyet, de ki kell lépni a komfortzónából, azt mondják, úgyhogy... Ugye, ami nem öl meg, az erősít, ha netán mégis elhallgatnék.
Ha egy adás képes lenne kinyírni, akkor már nagyon bajba lennénk.
Igen, ha netán elhallgatnék, akkor tudjátok, hogy hova küldjétek a mentőt, vagy nem. Minden esetre, ha már mentő és egészségügy, akkor ugye itt van velünk lassan, legalábbis Európában már biztosan az Omikron variánsa a COVID-19-nek, amiről, hát ugye azt kell tudni, hogy teljesen más, nagyon sok mutáció ment keresztül a tüskefehérje, ezért aggasztó, hogy a védettség az nem biztos, hogy olyan szinten van ellene, mint ami a többi variánssal szemben, és természetesen a kiberbűnözők is felfigyeltek erre, úgyhogy ez most egy ilyen közszolgálati közlemény, hogy azért mindenki nagyon legyen résen, mert beindultak a szkemek. A csalóüzenetek ezzel kapcsolatban, és külön Omikronra specializált PCR-teszteket ajánlanak a kiberbűnözők. Kérik, hogy jelentkezzenek rá, mert el fog fogyni, meg hogy időben sorra kerüljenek, meg ilyesmi, és egyelőre Magyarországon ez még nem megy, de hát mint észrevettük, meg tudjuk, beszokott azért ez gyűrűzni egy idő után, lehet, hogy mondjuk egy pár hónap késéssel meg fog itt is jelenni. A NHS-nek, azt hiszem ez a angol, vagy hát igen, a brit egészségügyi hivatalnak a websájtja, egy ilyen kamu websájtra megy a link, és ott hát megindul az adathalászat, úgyhogy mindenki nagyon legyen résen, igazából Omikron PCR teszt nem létezik, ha jól tudom, tehát próbáljunk azért ezzel kapcsolatban tájékozódni, és nem beugrani ezeknek a dolgoknak.
Ugye, ja, amikor elindult a COVID, akkor arra mentek rá ezek a scam phishing mailek, hogy kattints ide, és akkor be tudsz regisztrálni az oltásra. Ilyen szempontból ez most már egy ilyen csavarosabb lépés, hogy a PCR-tesztet mondják, de az jutott eszembe, hogy a logbookban, ha meghallgatjátok, akkor egy érdekes következményét hallgathatjátok, vagy tudhatjátok meg annak, hogy milyen következmény is lehet annak, hogy az ember elveszti a szaglását, és hogy ennek fényében milyen érdekes azt látni, hogy milyen következménye van az, hogyha folyamatosan megy az oltás, és nem kell regisztrálni. Történetesen adott esetben az, hogy ezek a különböző szkemek adott esetben nem működnek, hiszen a lakosság tudja, hogy nem kell sehol se regisztrálni, és sehol adatot leadni, hiszen bemegy egy oltópontra, és ott megtörténik az oltás, úgyhogy ilyen nem várt előnyei is lehetnek ennek a folyamatos oltásnak.
Egyébként a UK-ben most, ott Angliában, a szigeten nem csak ezzel kapcsolatban van hírünk, hanem azzal kapcsolatban is, hogy ha jól tudom, akkor bevezettek egy olyan új törvényt, ami keményen bírságol és tilt dolgokat. Milyen dolgokat?
Igen, itt a kedvenc témánk az IoT került célkeresztbe. Szerencsére, azt kell mondjam, szerintem egy nagyon előremutató törvényt fogadtak el nemrég a britek. Ugye az, hogy az IoT eszközök, amik ma már ugye mindenki életében jelen vannak, az, hogy ezek az eszközök sérülékenyek, arról rengeteget beszéltünk itt, és hát azt hiszem, hogy abban is egyetértés volt, hogy nagyon nehéz 7 milliárd embert awareness-re oktatni ezen a földön, és ahelyett talán inkább a szolgáltatókat kéne valamilyen módon szabályozni, hogy hát maga a termék, ami kikerül a piacra, az már rendelkezzen egyfajta biztonsági szinttel, és hogy az IoT eszközökkel kapcsolatban ebbe az irányba kéne elmenni. És hát ezt tették a britek egy új törvénnyel, ami az otthoni okos eszközöket gyártó és forgalmazó cégeket veszi úgymond célkeresztbe. Itt három nagyon fontos lépés vagy hát elvárás eredeztethető ebből a törvényből. Az első az az, hogy tilos default gyári jelszót használni ezeknél az eszközöknél. Magyarán minden ilyen IoT eszköznek unikális jelszóval kell rendelkeznie, amit nem lehet visszarezettelni egy hardrezettel ilyen admin-admin típusú gyári jelszóra, vagy bármilyen olyan default jelszóra, ami egy Google kereséssel megtalálható. Ugye a routerekkel kapcsolatban is beszéltünk már, hogy tényleg szó szerint egy pár másodperces Google keresés kiadja, hogy az adott gyártó adott routerének mi a default gyári jelszava, amit előszeretettel használnak brute force támadások sikeres kivitelezésére. Ezt többek között ezt a problémát próbálnak megszüntetni. A második ilyen lépés, hogy a vásárlókat tájékoztatni kell arra, hogy az adott termékre meddig küldenek security frissítéseket, meddig van rá támogatás. Ugye ez nagyon fontos, ezt is szintén beszéltük, azt hiszem talán legutóbb telefonvásárlás ügyében, hogy érdemes azért ezt is figyelembe venni, hogy az adott eszköz meddig támogatja a gyártó, és ha az adott esetben nulla napig történik, azt is rá kell írni, hogy bizony barátom, erre az eszközre nincs gyári support, nem fogunk kiadni frissítés, patcheket, vagy bármilyen update-et. És a harmadik pont pedig az, hogy a security kutatóknak, ugye a security researcheröknek kell, hogy ezek a cégek, illetve forgalmazók biztosítsanak egy kontaktot, ahol a különböző bugokat vagy sérülékenységeket jelenteni tudják. És hogy mindennek súlyt is adjanak, egészen 10 millió fontig, vagy akár az éves bevétel 4%-áig is megbírságolhatják ezeket a gyártókat, hogyha nem tesznek eleget ezeknek a kéréseknek. Ugye ez a GDPR jutatja adott esetben eszünkbe, ahol szintén ehhez hasonló kemény bírságok vannak, mert hát az a helyzet, hogy lehet mindenféle törvényt hozni, de hogyha nem kötsz hozzá bizonyos szankciókat, akkor általában azért elsumákolják ezt sokszor a különböző szereplők. A törvény hatájánál nem tartoznak, viszont az autók, az egészségügyi eszközök, ezt amúgy nem tudom, hogy miért vették ki, illetve a különböző okos mérőeszközök, szóval rájuk ez nem vonatkozik. És ami nekem nagyon tetszett, hogy a cikk megemlíti egy nagyon jó kis régi sztorit, amit még amúgy itt a podcast kereteink között is beszéltünk, hogy még egy amerikai, pár évvel ezelőtt egy amerikai kaszinót úgy hekkeltek meg, hogy az akvárium hőmérője
ja, igen,
kint lógott a neten, és ugye nem egy szegmentált hálózaton volt, és azon keresztül nyomták meg a teljes IT infrastruktúrát, úgyhogy hát igen, figyelni kell erre ezekre a témákról, úgyhogy van egy ilyen szabályozás, amit én nagyon-nagyon követendőnek látok, és hát jó látni, hogy az ilyen fontos első lépések azért már megtörténnek.
Én egy kicsit most csalódtam, mert én azt hittem, hogy a büntetések azok arra vonatkoznak, hogyha te otthon nem állítod át a jelszót, az alapjelszóról tudod. Megkapod a routert, és akkor ott van a papíron, hogy használatba vétel esetén, vagy előtt mondjuk változtassa meg a jelszót, és akkor ha nem változtatod meg, akkor mondjuk van egy autó, ami jár körbe-körbe, próbálkozik a default jelszavakkal is, hogyha nálad ez
meg, akkor
bizony-bizony megy a kiberpolisz, és állítja ki a kis csekket, vagy mondjuk ír egy figyelmeztetést, hogy legközelebb erre jövünk, és ez a jelszó, akkor bünti lesz.
Ez ilyen állami war driving tulajdonképpen.
És ha nem figyelünk, akkor nem kocsikkal fognak körbe menni, hanem patkányokra kötik rá az érzékelőket, és próbatolják, és ha találat van, oda kivonul az autó.
De azt mondják, hogy a smart mérőeszközökre nem terjed ki, tehát a patkányon lévő eszközre például pont nem fog, és akkor azt meg lehet térítani a default jelszóval. Ja, ez érdekes amúgy, tök sérülékenyek ezek a dolgok, mint ahogy a Windows 10-ek is mostanában, mert egy újabb Zero Day derült napvilágra.
Vagy lehet, hogy nem is annyira új. Mert hogy mindig próbálják javítani, aztán nem jön össze, és csak kiderül, hogy még mindig nem. Talán mindenki emlékszik rá, hogy pont ebben a körben beszélgettünk arról, hogy milyen az, amikor unofficial patch jön ki, és ugye akkor szóba került akiket nagyon helytelen OPECS-nek hívtam, és közben Zero Patch cég, ugye bekerült a látókörünkbe, és arról beszélgettünk, hogy felmernénk-e rakni egy ilyen patchet, vagy sem. És hogy egyáltalán milyen hatásai lehetnek ránk nézve, vagy a garanciára, vagy a supportra, vagy tehát bármilyen típusú százalékos kombinációjára. És hát az a helyzet, hogy ez a dolog gyűrűzik tovább. Ugyanis hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sérülékenység, amit a Microsoft egyébként javított, és a CVE 2021-24-084-es számra hallgatott. Igazából a probléma az az vele, hogy bár ugye megpróbálták javítani, a javítás után gyakorlatilag majdnem teljesen ugyanazzal a flow-val, amit az eredeti sérülékenység tartalmazott, végig lehetett menni rajta, és a kettő között ugye csak az volt a különbség, hogy még a javítás előtt ugye nem volt publikus disclosure azzal kapcsolatban, hogy akkor hogy kell ezt megcsinálni, a javítás után már ugye lett, csak a javítás nem sikerült. Úgyhogy ez egy egész komoly problémát eredményezett mindenkinek, és aki emlékszik a Hive Nightmare Sirius szemes problémakörökre, az tudja, hogy gyakorlatilag ez azért elég sokakat érintett, és elég velős problémákkal járat, mert a végén admin jogosultságot lehet szerezni egy eszkaláció során, és hát nem annyira mosolyogtak rajta. Aztán megpróbálták még egyszer, ez az első patchelési kísérlet júniusban volt, aztán megpróbálták még egyszer novemberben patchelni ezt a dolgot, és megint nem jött össze. Úgyhogy valamit javítottak a helyzeten, de hivatalos patch ugye azóta még nincsen, mert most jött ki, és sajnos az nem lett jó megint, viszont a zero patchesek megint egy unofficial patchet egyébként javasolnak, hogy telepíts, de annyit azért a mostani patchelésen novemberre is sikerült elérni, hogy gyakorlatilag speciális körülmények között lehet csak ezt a visszaélést lefuttatni. Az egyik az a két feltételből, hogy teljesüljön, az egyik az az, hogy a rendszer visszaállításnak engedélyezetnek kell lenni a C drive-on, hogy ez nincs engedélyezve, akkor már eleve nem működik, illetve a saját úgymond lokális adminisztrátor fióknak mindenféleképpen engedélyezetnek kell lenni a számítógépen, vagy legalábbis egy bármilyen fajta adminisztrátor csoport jogosultságba tartozó fióknak ott kell lennie keselődve a gépen. Na most ezek közül úgy összességében azért mondjuk egyik sem egy lehetetlen küldetés, de legalább az sikerült a novemberi patch-e végre elérni, hogy ezt a bonyolító tényezőt, nincs ellenézek és nagyon vigyorog, tehát ez a marha bonyolító tényezőt, ezt azért így sikerült belerakni. Az más kérdés, hogy tehát ez a C-n engedélyezve van a rendszer visszaállítás, én nem tudom, hogy irodai környezetben van olyan gép, ami nincsen. De nem hiszem.
Na ezért vigyorogtam annyira.
Tehát ez okay. És nyilván lesz egy admin lokál, vagy admin group jogosultságú lokál cashelt fiók is, mert aki telepítette, még ha image-ből is húzta föl, nyilván felhúzódott, hogy később elérje. Tehát úgy nem is értem, hogy ez most mit segít, de azt írták, hogy szerencsére a támadók csak és kizárólag akkor tudják exploitálni ezt a sérülékenységet, ez a két speciális kondíció együtt áll. Köszönjük.
Csodálatos. Egyébként fura, tehát nekem annyira deja vu érzésem van, mert évekkel ezelőtt, amikor még a Windows 10 új volt, akkor én csináltam olyat, hogy a System Restore-ból egy parancsal ki tudtam másolni mezei userként a SAM Hive-ot, meg a System Hive-ot, és ugye abból lehet kiszedni ezeket a hash-elt, vagy cached adminisztrátori jelszavakat. Furi, ez lehet, hogy most ezt próbálják befoltozni? Nem tudom.
A Hive-os problémakör kapcsán egyébként itt van még pluszba egy cikk, és azért ott mitigation kapcsán ugye azt mondják, hogy a WinDir System 32 config file után, hogyha beírunk egy parancsot úgy, hogy a inheritance egy kapcsolóval meg legyen adva, akkor gyakorlatilag van esélyünk rá, hogy ehhez a konfigurációs fájlhoz ne férjenek hozzá, és ebből kifolyólag a privilege escalation nem fog megvalósulni. De ugye ez most megint olyan kérdéseket vet föl, hogy egyébként ennek az egészségülékenységnek a kiindulási alapja egy ilyen MDMS megoldás a Windowson belül, és hogyha te ezt most így konkrétan letiltod, akkor vajon egyébként a többi feature megye? Mert erről nem értekezünk, és ez így nem feltétlenül derül ki, hogy egyébként ami szoftver komponens meg ezt használná, az most mit fog ahhoz szólni, hogy akkor ebben most így belenyúlunk. Tehát nem tudom, megint olyan többsebből vérzőnek érződik a szituáció, de azért fejlődik a Microsoft, most már nem egyszer nem sikerül patch-e, hanem kétszer nem. Tehát, hogy így, úristen.
Nem tudom, mi lesz ebből. Már az lesz belőle, hogy megfertőződik a gép, és akkor elrejtőzik a malware, mert ugye mi az, ami itt, hogyha egy gép megfertőződik egy malware-rel, akkor mi a célja annak, aki ezt megfertőzte, azt, hogy ne találják meg. És van most egy cikk, tehát egy ilyen érdekesebb cikk, ami leginkább mondjuk a forenzik esetnek lesz érdekes, vagy hasznos, mindenki másnak meg inkább csak érdekesség, hogy pont ezt a témakört feszegeti, hogy hova tegyék a támadók a malvert, hogy ez ne tűnjön fel. Ez egy fontos kérdés. Hát ugye alapértelmezés szerint meg így az első gondolatunk az a temp, könyvtár, vagy directory, de az törlődik minden újraindításkor, tehát mégsem olyan jó, meg egyébként is úgyis ott keresi először a keresőgép, vagy egyáltalán az appdata közé, vagy a roaming profile-ba. Az a helyzet, hogy ezekre már mind látunk példát, és ezekre mind vannak már detektorok, megkeresők, úgyhogy oda nem. Na de akkor hova, hol lehet elrejteni egy Windows-on ilyesmit? Hát képzeljétek el, hogy van egy olyan feature, hogy Common Log File System. És ez egy olyan kevésbé használt és kevésbé dokumentált, meg ritkán, tényleg ritkán használt featúrája a Windowsnak, ami kernel szinten is elérhető, meg user szinten is elérhető funkciókat biztosít, és lehetővé teszi azt, hogy a különböző alkalmazások a logjaikat, a napló adataikat, azokat egy fájlba írják, egy bizonyos fájl formátumba, struktúrába, ami fájlrendszerként kezelhető, tehát lehet bele különböző fájlokat is eltárolni. És mivel ez tényleg nem egy széleskörűen használt technológia, elég ritka kevesen élnek vele, sokan ugye a logokat TXT fájlokba írják, meg a Event Viewer-t használják, vagyis az Event Storage-ot használják a Windows-on, ezt a részét nem, ezért a vírusvédelmi, meg az endpoint védelmi eszközök sem nagyon nézik ezeket a fájlokat, éppen nem tudják értelmezni, mert nincs megírva a parser hozzá, nem is szkennelik, nem veszik észre benne, ha netán lenne benne olyan fájl, ami mondjuk nem odavaló, és mit ad Isten? A Private Stash és Log Stash malware család, ezek két olyan malverek, amik pont ilyen fájlokban rejtőzködnek a Windowsban. Mind a kettő ilyen titkosított command és control kommunikációt folytatnak, tehát őket nem nagyon lehet könnyen detektálni csak a hálózati forgalmuk alapján, és hogyha ezekben a CLFS fájlokban tartják magukat, akkor a végponti védelem se fogja észrevenni, meg a vírusvédelem se fogja észrevenni egy scan során azt, hogy ez ott van a gépen, ezért nagyon hosszú ideig detektálatlanul maradhat a malware gyakorlatilag a gépen. Például azt hiszem a Logstash csinálja azt, hogy mikor elindul, akkor ilyen BLF fájlokat keres, ez a fájl formátuma ennek a CLFS funkciónak, és ha talál ilyet, akkor gyakorlatilag belemásolja saját magát titkosítva, és onnan futtatja saját magát újra, hogyha futni kell, illetve oda teszi be magát azért, hogy onnan tudjon ő működni. Ezért hát azt tanácsolják a kutatók, akik ezzel foglalkoznak, illetve ezzel felhívták a figyelmünket rá, hogy érdemes és tanácsos Jara rúlokat írni, és konkrétan, aktívan, proaktívan vadászni ezekre a fájlokra.
Ugye az nagyon fontos lesz a rúlok kapcsán, hogy mi lehet az, amit beállítsunk, hogy figyeljünk. És ilyen lesz például az, hogyha olyan szolgáltatások indulnak el, mint például képbetöltés, fájlírás, vagy stb., ami egyébként nincsen semmilyen fajta alkalmazáshoz asszociálva. És ugye az EDRS, XDRS megoldások, ezeket már képesek felismerni, amikor úgy indul el egy folyamat, hogy gyakorlatilag nincsen egy alkalmazás mögötte, aki futtatja. Úgyhogy ilyen értelemben javasolták, hogy írjunk arra rólokat, mert hogy mondják ezt, ez a nem kiszámítható aktivitás, vagy nem bekövetkeztethető aktivitás, nem tudom a jó magyar szót rá, de gyakorlatilag ezekkel felismerhető az, hogy már jelen van a fertőzés valahol a hálózaton, és ki lehet szűnni, hogy melyik eszközök, melyik végpontok lesznek érintettek benne.
Pontosan, illetve én ezt még tovább vinném, ha én lennék a döntéshozó, és nem csak a viselkedést elemezném, hanem ugye Jarával lehet nagyon jó rúlokat írni arra, hogy a fájlok tartalmában is keressen, és hogyha egy CLFS fájl formátumú, vagy egy CLFS fájlban mondjuk egy PL headert talál, vagy egyszerű fájl headert talál, ami futatható állománynak az azonosítására használható, akkor például egy alertet érdemes generálni, hogy akkor azt meg kéne nézni.
Ez mennyire erőforrás igényes, mert ilyet én még nem csináltam, és fogalmam sincs, hogy szerintem a hallgatóinknak egy része is azért érdeklődne felől, mert ez azért már, ha bele kell ebbe nézni, akkor nyilván több energiát teszik, vagy csak én gondolom így?
Hát figyelj, az van, hogy ugye attól függ, hogy a végponti védelmed, amit van, az tud-e Jara szabályokat kezelni, és hogyha tud Jara szabályokat kezelni, akkor ezt belerakni pluszba azért, hogy az on-access scan esetén megnézze ezt a fájlt is, ezeket a fájlokat is, nem hiszem, hogy nagy erőforrás igénye lenne, azért, mert pont azért, mert ilyen CRF-es fájlok, mivel ennyire ritkán használtak, ezért nem annyira sok van a gépen. Tehát mit tudom én, szemben azzal, hogyha mondjuk PNG vagy JPEG fájlokban lenne, ugye akkor abból töménytelen mennyiségű van egy gépben, az totál, hogy totál lefoglalná az erőforrásokat elég durván, de ha mondjuk például a logstest vesszük alapul, ami a BLF kiterjesztésű fájlokban tárolja saját magát, illetve a payloadját, az már, abból már kevés van. Tehát eleve már az, hogyha van egy ilyen fájl, az már lehet gyanús, de én úgy gondolom, hogy ez olyan nagy erőforrás nem kötne le. Ha netán a hallgatók közül van olyan, aki ezzel kapcsolatban több tapasztalata bír, akkor bátran javítson ki minket.
Meg akkor léci, mondjátok el, hogy jó csinálni, ha tényleg van, aki ezt már tapasztalatból tolja, mert mi még csak nagyon az elején így kapargatjuk a felszínt, viszont nagyon érdekelne.
Ami még egyébként, ha már így arról beszélgettünk, hogy hova rejtsük a malvert, akkor érdekes lehet az, hogy felbukkant két nagyon érdekes RAT, Remote Access Trojan, ami a Linuxokat vette célba. És ritkán beszélünk Linuxokat célzó malverekről. Itt most kettő is van ebben a cikkben, ebben a témában, amit most itt hoztunk. Az egyik a CronRAT, a másik az EngineRAT. Na, kezdjük a CronRAT-tal, mert az elég érdekes megoldást használ. Cél az, megint csak, hogy egy malicious scriptet, tehát egy ártó szándékú scriptet elrejtsünk egy Linuxon. Hova tennéd, ahol nem feltűnő. Mondjuk, ugye megint csak a... Igen, hadnagy?
Unixosnál volt már ilyen a Mac-ös gépeken, hogy montolásba élesztettek bele ilyesmit. Itt nem lehet ilyen?
Montolás nem rossz. Lehet tenni ugye a TMP-be, de az megint csak mindig törlődik. Lehet tenni egy csomó olyan helyre, ahol... tehát inkább azt mondanám, hogy hova lehet tenni úgy userként, ahova írhatsz, és nem tűnik föl. És a cronjobok közé, tehát ha egy usernek van egy olyan, vannak cronjobjai, amik ugye a cronjobok azok, ha valaki nem annyira járatos a Linux világában, meg a Unixok világában, a cronjobok azok a ütemezett feladatok, amik a Microsoftos környezetben a scheduled task, illetve az ütemezett feladatok nevet viseli. Jó, a Linuxokban, meg a Unixokban ott meg cronjoboknak hívják őket, a cron a démon, ami futtatja, a cron az a kis program, ami időnként ezeket lefutatja, és a crontab pedig az a struktúra, a leíró struktúra, ahol definiáljuk azt, hogy egy cron job mikor fusson, és mi legyen a cron job. Tehát így beírjuk azt, hogy minden hónap első hétfőjén, minden órában, minden percben, és mondjuk minden 15. másodpercben fusson. Na, hát a cronrat pontosan így rejti el magát, beteszi magát cron jobnak, de nem akárhogy, ugyanis egy nem létező dátummal február 31-ére ütemezi saját magát. Ezzel eléri azt, hogy nem fog sose lefutni ütemezetten, de őszintén szólva nem szúr szemet, mert ott van a többi cron job között, és a cron joboknak nem tudom, hogyha valaki például keres egy malvert egy gépen, akkor végignézi a cron jobokat, és hogyha azt látja, hogy ott beilleszkedik a többi sorba egy job, akkor nem biztos, hogy feltűnik neki azt, hogy az február 31-ére van oda téve, meg eleve nem foglalkozik vele, mert úgyse fog lefutni. És mégis ez lehet például egy ilyen érdekes dolog. Hát egy ilyet találtak a kutatók, a CronRAT-et, ami így rejtőzik el a Linux gépeken, illetve a másik érdekesség ide kapcsolódóan pedig az EngineRAT, ami pedig úgy játszázna magát, hogy beépül az Nginx webszerver komponensei közé, és a futóprocesszek között ő egy Nginx processznek tűnik. És ezért hát megint csak nem tűnik föl, hogy ott van, mert hogyha kérünk egy process listát, akkor ott Nginx fog látszani, vagy Nginx worker, vagy valami hasonló, és hát ember legyen a talpán, aki nem számít erre, és kiszúrja. Persze nyilván ki lehet szúrni, mert meg lehet ezt más módon is nézni, de nagyon érdekes technika, és itt látok például a cikkben egy képet a process listáról, ahol tök úgy néz ki, megszólalásig úgy néz ki, mint az összes többi Nginx worker process. Ráadásul helyzetet súlyosbítja, hogy én Apache-on szocializálódtam, és világéletemben csak azt használtam, és az Nginx-re, mert ugye ez később lett, jóval később kapcsolódott be abba a web szerver ökoszisztémába, amit az Apache elindított, tehát nálam az etalon webszerver az Apache, ahhoz értek, Nginx-re úgy tekintek, hogy valaki azt használja, akkor hú, beteg. Az már nagyon advanced. Ugye? Nem beteg, hanem advanced. Tehát az advanced dolog, mert amikor bejött, akkor az volt a secure, mert ugye nem volt rá semmilyen sérülékenység, mert új volt.
Már nincs ez a baleset vele.
Már nincs, igen, tehát most már azért vannak. Egyébként az Nginred például, meg azt hiszem, hogy még a Cloneret is, mind a kettő pénzügyi adatokra utazik, webszervereket tesznek, ugye, hát nyilván arról beszélünk, webszervereket kompromitálnak, és pontosan azért, hogy ezt a Mage Cart, illetve a webskimming funkcionalitást megvalósítsa, tehát a tranzakcióknak a adatait el tudja téríteni, illetve le tudja nyúlni. Ezzel próbálják kikerülni azt, hogy a böngészőbe egyre nehezebb beilleszteni a JavaScripten keresztül a skimming dolgot, tehát a kártya adat ellopását. Cserébe így, ha megfertőznek egy webszervert, akkor már a webszerver oldalán tudják ezt a dolgot kihúzni a vásárlóból. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogyha üzemeltet Linux szervert, vagy Unix szervert, akkor a cronjobokra legyen különös tekintettel, főleg akkor, hogyha február 31-ére vannak azok beütemezve, mert az nem biztos, hogy azért van, mert valaki nem értett a naptárhoz, és elrontotta. Egyébként nem csak a malverek akarnak néha elrejtőzni, hanem akik hát elkövettek ezt azt, tehát azért egy kicsit baj van a fejükön, ők is hajlamosak mondjuk elutazni, és olyan helyekre elrejtőzni, ahova talán remélik, hogy nem ér el az igazságszolgáltatás keze. Nagyobb szigetekre gondolok itt például, vagy akár egész kontinensekre, mint például Ausztrália, ahol mi is változott most, Szenga?
Hát ha már beszéltünk a brit törvénykezésről, akkor érdemes kicsit az ausztrál helyzetről is beszélni, ahol szintén elfogadtak egy érdekes és fontos törvényt, ami arról szól, hogy azokat az embereket, akik vétettek az emberi jogok a nemzetközi béke és biztonság ellen, ugye ez mind érezzük, hogy egy nagyon szűk és könnyen meghatározható terület, azokat az embereket nem fogják beengedni Ausztrália területére, illetve nem engedik, hogy ott befektessenek, vagy bármilyen üzletet csináljanak. Ugye itt elsősorban ilyen korrupt közigazgatási tisztviselőkre, vagy háborús bűnösökre, vagy ilyen-olyan bűnözőkre, illetve bűnözői csoportokra kell gondolni, és ez számunkra annyiban érdekes, hogy külön nevesítik a kiberbűnözőket, vagy azokat az embereket, akik kibertámadást követtek el ausztrál polgárokkal szemben.
És a drogkártelezők meg ilyenek, azok benne vannak a listában? Csak hogy nyugtass meg engem, hogy nem csak a háborús bűnösök, meg a szájberesek vannak benne. Tehát szerintem azért ugye a normál bűnözőkör is?
A normál bűnözőkör is. Igen, a régi iskola is benne van.
Oké. Okay.
Ők is benne vannak. És hogy szóval egyrészt, hogy lehet egy kibertámadásnak, vagy egy ilyen kiberbűnözői tevékenységnek egy ilyen típusú következménye is, hogy kitiltanak az adott országból, és hogy azért is érdekes még ez ezen túl, mert alapvetően ez a törvény az ugye az emberi jogok védelmét hivatott megerősíteni, és hogy az ausztrál törvényhozók fejében immáron ugye az ilyen cyber aspektus is beletartozik ebbe a körbe, úgyhogy érdekes ezt látni, hogy ugye a kiber térben történő bűncselekmények hogyan kúsznak át ilyen szempontból is a klasszikus megközelítésbe, és lesznek részei az újkori jogalkotásnak.
Segíts nekem, nézzünk meg egy ilyen szkenáriót, mert ennek a határa azért így érdekelne, vagy hogy hol lehetnek a határa. Most szerintetek például egy ilyen BKV-s feltörős hacker, akit meghurcoltak itt, és ugye elvittek és lecsuktak, az például akkor még beutazhat, vagy nem? Tehát, hogy vajon hol van ennek a határa, hogy mitől? Tehát, hogy Prius kell hozzá, vagy egy érték fölött alatt, vagy hogyan fogják ezt felmérni, hogy akkor ki mehet be, vagy ki nem?
Hát szerintem ez a bírói gyakorlat, a bírói értelmezés minden esetben, de tényleg, szóval ez azért, ha ezt így elolvasod, hogy az egész kicsit olyan gumiparagrafusnak hangzik, mi hogyan, amikor azt mondják, hogy vétesz a nemzetközi békés biztonság ellen. Na most ezt így is tudom érteni, meg úgy is tudom érteni.
Hát ennyi erővel egy csomó informatikai szoftver és hardware gyártó vezérigazgatóját nem kéne, hogy beengedjék oda, mert gyakorlatilag vétett ellene, nem? Tehát most így bármennyire is így veszük a sérülékenységek gyártás, az gyakorlatilag az?
Így van. Hát ugye minden jogszabály annyit ér, amennyire be lehet tartatni, és hát itt is azért nyilván eléggé hagyatkozunk a bírói értelmezésre.
Ez érdekes egyébként nagyon, főleg az, hogy tehát így nem tudok attól azért elvonatkoztatni, és tudom, hogy ez rettenetesen rossz analógia is, mondja, hogy azért mintha picit úgy rémlene, hogy az a sziget ott, hogy az ország, vagy földrész úgy jött létre, nem, a földrész az létrejött, ugyebár a tektonikai lemezek mozgása által.
Kedves hallgatóink, a Hek és Lágos újabb földrajzi kitekintését hallhatták.
Igen. Tehát, mintha az Ausztrália úgy jött volna létre, hogy összezsúfoltak oda olyan embereket, akik vétettek a hogy is hangzott ez a biztonság és az emberi jogok ellen?
A nemzetközi béke és biztonsága.
Igen, tehát konkrétan, mintha fegyencekből épült volna ez az ország. Érdekesnek tartom azt, hogy pont ők hozták ezt meg. Egyébként dicséretes dolog, mert nyilván ez egy előremutató lépés, és ha valaki például Ausztráliába akar utazni, akkor gondolom ezentúl háromszor is megfontolja azt, hogy elkövessen egy kiberbűnt, vagy ne, de azért nem csak ezért kéne megfontolni ezt, vagy nem csak ezért kéne ezen elgondolkodni, meg nem tenni, nyilván. És egyébként Ausztrália egy sziget, és a szigetek majdhogy nem ergeppelve vannak, ugyebár a többi kontinenstől. Ehhez kapcsolódik most egy tanulmány, amúgy. Az ilyen ergeppelt, vagy hát ilyen teljesen szegmentált hálózatoknak a hálózatokba behatoló, illetve erre kifejlesztett frameworköket vizsgáltak meg a eset, vagy eset fejlesztő, illetve kutatói. Ez egy nagyon tanulságos kutatás, mert ugye akkor, amikor valaki szeretné a ipari hálózatát megvédeni attól, hogy hát megfertőződjön bármitől is, legyen az mondjuk egy atomreaktornak az üzemeltetői hálózata, vagy éppen egy egészségügyi rendszer, azt nem köti be a hálózatba, tehát légrés van közte, ezt nevezik ugye ergepnek, és hát jó esetben oda nem megy át a malware, de hát mint láttuk a Stuxnetnél például, azért oda át tudott menni, és erre kifejezetten felkészített, ugye erre kifejezetten fejlesztett hát frameworkök vannak. 2020 első felében csak 2020 első felében 4 új ilyen került napvilágra, amivel összesen már 17 ilyen frameworköt ismerünk, és ezt kezdték vizsgálni az eszetnek a kutatói, hogy ezekben mi a közös, hogy működnek, és mi bennük a lényeg, és a következőket találták. Az összes ilyen framework, ez mind egyértelműen valamiféle ipari kémkedésre lett kifejlesztve és kitalálva. Hát ez annyira nem meglepő, tehát azért mi másért akarnánk hát ergeppelt hálózatokba penetrálni.
Lesz benne USB is? Tehát így valami, ami ugrál az ergebbe?
Képzeld el, hogy mindegyik framework USB-t használ átviteli közegnek.
Nem mondod, mert hogy tudod, tehát akárkivel beszéltem, aki ilyen környezeten üzemeltet, a következő mondom, nem, biztonságban vagyunk, mert hogy ergeppelve van, és mondom, hogy frissít? Hát viszem az USB-t, megbeszéltük. Rendben vagyunk, hazaértünk.
Pontosan. Azt találták, hogy mindegyik olyan megoldást használ, vagy hát nem majdnem mindegyik, nem mindegyik, de majdnem, tehát ugye 75%-uk LNK és autorun fájlokat operál. Tökéletes, tehát ugye Windowsunk jó esetben nem tudja ezeket megnyitni, vagy nem kezeli automatikusan, de azért megnézve az utóbbi 10 évet, 10 különböző LNK fájlokkal kapcsolatos kód és parancsfuttatási sérülékenységet foltozott be a Microsoft. Tehát azért ott azért van erre potenciál, hogy ezek betalálnak.
Ezt egyébként visszafelé kompatibilisan is megtette, mert ezt így, megmondom őszintén, nem néztem meg most ezt a cikkedet, de hogy, tehát ahol tényleg régi, ugye XP-k meg, nem tudom, tehát hogy így, ja, akkor visszafelé is foltozták ezeket? Vagy erről nem szólt a tanulmány, hogy
a cikk erről nem szólt, a tanulmányt pedig még nem olvastam el. Ez annyira friss ez a hír, ez mai, tehát így bedobtam gyorsan, hogy megcsináljuk a kedvet hozzá, és aztán el fogom olvasni, mert nagyon érdekes. Még, ami nagyon jól hangzik, bár igazából nem meglepő ez sem, nem találtak rejtett sidechannel jellegű sugárzást felhasználó megoldást. Tehát se rádió, se audio, se egyéb megoldásokat nem használtak. Ugye mi beszámoltunk már sok-sok olyan megoldásról, ami fényt használ, monitor villogását használja átvitelre, meg a nem is tudom még miket, így a hangkártyát, meg az USB eszköznek.
A LED villogást.
A LED villogást, igen, a HDD-nek a hangját, meg a nem is tudom mi volt még. Volt még olyan, hogy az USB, vagy USB eszköz, nek,
a LED-jét.
A tápegységének, az áram, ahogy fluktuált benne, úgy rádió hullámokat tudott kelteni. Tehát semmi ilyesmit nem használnak, de egyébként értető is, mert ahhoz, hogy ezt használni tud, ahhoz mind a két eszköznek meg kell lennie fertőződve. És egyéb feltételek is vannak, tehát közel kell lenniük egymáshoz, meg mit tudom én, de semmi ilyesmi, csak USB tisztán, és hát kizárólag Windows-okra van ilyen framework. Tehát nem találtak más fajta operációs rendszerre ilyen frameworköt, csak Windows-okra. Az utóbbi 10 évben, igen, tehát ugye azért volt bőven ilyen sérülékenység, amiket a Microsoft becsel, de hát ki tudja lesz-e még. Nagyon érdekes a tanulmányban az, hogy így felsorol neveket, és tök jó nevek vannak közte. Tehát ugye a Stuxnetet azt már említettem, de ha azt mondom neked például, hogy Emotional Simian, vagy hogy Brutal Kangaroo, vagy Retro, vagy esetleg Plug X, Plug X egyébként az lehetne egy terméknév is, ez most hirtelen eszembe jutott.
Okay, megosztottad a gondolataid, ez mennyi hasznos volt?
Nyitott könyv a asszociatív memóriám. A Ramsey is egy ilyen, illetve a legelső egyébként, amiről a legelső public report létrejött, vagy ilyen közé tették, az az USB Stealer nevű malware volt, ez 2005 előtt, vagy hát 2005-re datálódik, és innentől mennek ezek a származékok.
Fordulj, hogy az olyan, Iron Flame. Gate nincs benne.
Melyik?
Iron Gate.
Iron Stuxnet Gate.
Utána a következő leghíresebb volt, ami aha, és az tetejében az a irányítási rétegbe akadályozta meg a szenzoradatok megfelelő átadását tovább a felsőbb rétegekbe, és meghamisította a jeleket. Tehát egy eszköz, mit tudom én, azt mondta, hogy ez itt egy szenzor, hogy mit tudom én, jó hőfokon vagyunk a 15-ön, nem tudom én mi, és mondjuk a 20-at eléri, akkor már fölforralt valamit, és folyamatosan hazudta fölfel a 15-öt, az közben már 42-4 járt alatt a szenzorba a mért hőmérséket.
De ezt csinált a Stuxnet is.
Igen, emlékszem erre.
Igen, csak mondom, a Stuxnet után az Iron Gate volt a következő, mert a Stuxnet az a két réteggel följebb csinálta ezt, ez meg kimondottan a szenzor, meg az irányítási rendszer közé ékelődött már be. De hogy furja, hogy nincs benne a listában, ez csak tényleg ilyen érdekesség, de...
Igen. Szerintem mindenki olvassa el, akit érdekel az ilyesmi. Egy elég részletes tanulmánynak tűnik. Tehát ez egy jó kis olvasni való lesz. Azt nézem, hogy igen nagy a cucc. Az eszet kutatói csinálták, és tök érdekes. Úgyhogy hajrá! Link a show notes-ban. Egyébként az idők nagyon érdekesen változnak. Itt szóba került 2005. Akkoriban azért még így volt arra lehetősége az embernek, hogyha megnézett egy elektronikus eszközt, mondjuk az elektronikát, a kapcsolási rajzot, akkor azért lehetett nagyjából tudni, hogy az mit csinál, és mit, merre kommunikál, és hogyan. És manapság ez annyira megváltozott, hogy már abban sem lehetünk biztosak, lásd Apple, iPhone-nak a legújabb újításai, hogyha kikapcsolod a készüléket, akkor az ki van kapcsolva, mert akkor bekapcsolva marad, és még mindig tud jeleket sugározni, meg jeleket venni, és feldolgozni. És mivel ugye egyre inkább ebbe az irányba megy a világunk, ezért a privacy-vel foglalkozó hát megszállottak és őrültek, akik egyre kevésbé megszállottak és őrültek, számára a Faraday bag-ek, tehát a Faraday zacskók és tasakok és dobozok és ezek az eszközök, ezek egyre inkább megkerülhetetlenebbé és egyre fontosabbakká válnak, ugyanis tényleg nem tudod kikapcsolni a telefonodat, de ha el akarsz tűnni a radarról, akkor mégiscsak kell vele valamit csinálni. Szét nem verheted, mint a filmekben szokták. Tessék?
Otthon hagyod.
Ez egy jó ötlet, amúgy otthon hagyod, de akkor nem. Ja, amúgy, igen, ez egy jó taktika. Eszembe se jutott. Minek tegyem a zsebembe? Jó. Hát akkor be is zárjuk
ezt a témát. Ennyi volt ez a téma.
Nincs szükség. Feledély.
Én azt hittem, hogy kötelező, hogy mindig nálunk legyen a telefon.
Én is.
Értem, de ha mindig nálad van a telefon, és belerakod a Faraday bag-be, akkor pont annyira tudod használni, mint ha otthon hagytad volna.
Így van, ez jutott eszembe nekem is. Nagyon jó, köszönöm, ez egy tök érdekes meglátás. Pompás, van egyébként, tehát tegyük fel, hogy van egy olyan szituáció, amikor azért feláldozod a privacy-dat, és előveszed a Faraday bagból, vagy Faraday bagból a telefont, mert mondjuk szükséged van egy mentőre, vagy ilyesmire, vagy egy rendőrre. Minden esetre abban a cikkben, amit én hoztam, abban Faraday bageket tesztelnek, és hasonlítanak össze, és vizsgálják meg. Azoknak, akik még mondjuk újonnan kapcsolódtak a podcast hallgatásába, és nem mond nekik semmit az, hogy Faraday bag, elmondom gyorsan, hogy a Faraday bag ugye az az eszköz, ami arra hivatott, hogy a rádió hullámoknak tehát egy olyan eszköz, amiben ha beletesszük a készüléket, a mobiltelefont mondjuk, akkor megakadályozza azt, hogy a rádió hullámok a külvilágból bejussanak az eszközbe, illetve bentről kijussanak. Természetesen ezt nem lehet megakadályozni, hanem igazából ezt csillapítani lehet. Tehát egy óriási nagy csillapítást végeznek ezek az eszközök. Ennek a technológiáját ugye Faraday nevéhez kötjük, ő volt az, aki először ilyesmivel foglalkozott, nyert egy ketrecet, és észrevette azt, hogy a ketrecből nem lépnek ki a bizonyos hullámhosszú rádió frekvenciás sugárzások, vagyis hát ki lép, de ugye sokat csillapodik. És azt kell még tudni ezekkel kapcsolatban, hogy a rácsszerkezet, vagyis hát a rácsméret, az jelentősen befolyásolja azt, hogy a mekkora csillapítása ennek a hullámhossz függvényében. Tehát egy adott hullámhosszt egy megfelelő hozzá illő rács mérettel lehet legjobban lecsillapítani, vagy leárnyékolni, árnyékolásnak is nevezzük. Ezt a technikát használja ki például, a technológiát használja ki például a mikrohullámú sütő, ami ugye egy fémszerkezet, és az ajtaján van ez a rács. Az nem véletlenül van ott az a rács. Azért van ott, hogy bent a mikrohullámú sugárzás az ne terjedjen ki. Vagy hát ha ki is terjed, akkor olyan nagyon le legyen csillapítva, hogy az ne okozzon nekünk problémát, csak a kaját melegítse, ugye minket nem melegítsen ott kint. És hát a kutatók azt vizsgálták, hogy a kereskedelemben kapható ilyen Faraday bagek, amikbe telefont lehet tenni, meg laptopot, meg ilyesmit, azok milyen csillapítást okoznak, mekkora csillapítást okoznak a használatuk során. Megmérték az eszköznek ugye a rádiófrekvenciás teljesítményét, sugárzását, amit Faraday bag nélkül végez, majd ugyanoda helyezve, ugyanazzal a műszerrel megmérték úgy, hogy beletették egy ilyen zacskóba, egy ilyen Faraday bagbe, és a csillapítást nézték, ugye mennyivel csökkent a dolog. A teljesítménye, a rádiófrekvenciás sugárzásnak a teljesítménye. Azt kell tudni, hogy ugye végtelen csillapítás lenne az ideális, ez természetesen nem elérhető, decibelben mérjük a csillapítást, és a decibel az egy logaritmikus érték, ami azt jelenti, hogy a 20 decibeles csillapítás az azt jelenti, hogy 10-szeres csillapítás, tehát tizedére csillapítja, a 40 az 100-szoros, és akkor így tovább fölfelé, és a 100 decibeles csillapítás az például már, ha jól számolom, akkor az 1000? 10000? Talán 10000. Ez egy elég nagy, egy olyan nagy csillapítás, ami már feldolgozhatatlanná teszi gyakorlatilag ezeket a jeleket, tehát tökéletesen leárnyékolja a készüléket a sugárzó forrástól, illetve a készülékből kijövő sugárzást megakadályozza, olyan szinten lecsillapítja, megakadályozza, hogy azt az adótorony azt tudja fogni. Természetesen azért az fontos tudni, hogyha ezeket az eszközöket a Faraday bagben odavisszük az adótoronyhoz, közvetlenül közelébe, akkor valószínűleg ott azért fogja tudni venni a jelet, mert olyan nagy ott a térerősség, hogy azt nem lehet, még ez a nagy csillapítás is, egy kellően érzékeny vevővel ezért ez vehető lesz, de egyébként kitér a tanulmány is arra, hogy az már az egészségre ártalmas, hogyha az ember oda megy ennyire közel egy ilyen berendezéshez.
Ráadásul, vagy odahozzák az ember mellé az adótornya.
Igen, vagy odahozzák mellé a megfigyelő furgonnal. Egyébként az is fontos még, hogy ugye említettem, hogy a hullámhoz függvényében változik a csillapítás egy adott rács szerkezetnél, és ugye a Faraday bag, ami a kezemben van mondjuk, az egy adott rács sűrűségű, és a készüléken pedig egy spektrumban sugároz, nem csak egy frekvencián, hanem egy egész spektrumban, hát jellemzően 1 GHz és 5 GHz között.
Zsákot kell elhúzni? Egyre jobb az ötlet.
Ja, több zsákot, igen.
Igen, de még mindig egyszerűbb otthon hagyni.
Még mindig sokkal egyszerűbb otthon hagyni, valóban. Mindenesetre, ha nem hagyjuk otthon, akkor megnézhetjük ebben a tanulmányban azt, hogy a bizonyos gyártóknak a termékei, azok mekkora csillapítást okoznak, és érdekes mondani, mindegyiknél azt vettük észre, vagy azt vették észre, legalábbis amiket én így gyorsan átfutottam, és megnéztem, azt vették észre, hogy az 1 GHz és az alacsonyabb frekvenciasávokon, tehát 1, 2 és talán 3 GHz-es sávokon ott a 100 decibel megvolt csillapítás tekintetében, és az 5 GHz-es, vagy az 5G hálózat fele haladva csökken a csillapítás. Nyilván azért, mert ott már nem annyira hatékony.
Meg más a hullámhossza annak a sávnak.
Hát nem más a hullámhossza, ezért ott már nem lesz olyan hatékony ugyanaz a szövet, mint ami ott van. Amit azért fontos hozzátenni, hogy minél magasabb a frekvencia, annál inkább csökken a hatótávolság ugyanakkor a teljesítménynél. Tehát azért azt jobban meg kell küldeni. Kisebb csillapítás ugye nagyobb hatósugár csökkenést fog okozni.
Én most azért így visszaemlékszek rá, amikor jammerrel a hátamon rohangáltam a világba, és hogy a teljesítmény növelés ebből a szempontból nem egy akkora trúváj, hogy ne lehetne megugrani, főleg ha egy kocsival állnak oda. Tehát, hogy így, ezt csak így itt hagyom ilyen érdekességként. Tehát, hogy
persze, világos.
Mert hogy még a háti jammernél is nagyon sok mindent lehetett ugye a hullámhosszokon változtatni, és nagyon széles spektrumba, ami azt jelentette, hogy ami a hátamon van, annak az összeset el kellett vinni, és azért egész komoly teljesítményben távolságra és hullám spektrumba tudott szólni, tehát így...
Igen. Minden esetre, akit érdekelnek a részletek ezzel kapcsolatban, illetve aki esetleg Faraday-beget szeretne vásárolni, és van egy kiszemelt, igen?
Csak jelentkeztem, hogy szeretnék mindenféleképpen.
Te szeretnél. Én is szeretnék. Én építeni. Tehát én nekem egy jó ideje van egyébként Faraday-beghez vezető szövetem a polcomon. Egy egész mobilra való.
Igen, hallgatóknak tájékoztatású, ez az a projekt, amire bejelentkeztem rögtön az elején, amikor így megjöttem a csapathoz, és azóta is halad Ninjával együtt. Legalább akkor a sikerprojekt, mint a póló.
Jó, hát figyelj, nekem nagyon sok olyan projektem van, amik így állnak sorban és várják, hogy foglalkozzak velük, és mindig, mikor találok egy új projektet, akkor szegények mindig jobban elszomorodnak.
Hátrább kerültek a sorba.
Megint nem velem foglalkozik, pedig megígérte, hogy meg fog csinálni.
Amúgy a Faraday-beknek szerintem a legitebb hétköznapi felhasználás nem is a telefon, hanem az autókulcs. Ugye azok, amik ugye az új típusú kulcsok, amik már csak közel kell menni a kocsihoz, és kinyílik. És ugye ezt láttuk külföldön, hogy ezt játsszák, hogy odaállnak este a kocsid, illetve a bejárati ajtót közé, aminek általában közelébe rakod le ezt a kulcsot, és úgy lopják el tulajdonképpen ezt a jelet. És hogy én pont ezzel kapcsolatban gondolkoztam, szerintem itt lenne egy értelmes hétköznapi felhasználása, mert megmondom őszintén, nem tudom, hogy az átlagember mennyit fog szórakozni ez a telefonját idóta tudós egy ilyen zsákba, vagy kinek van erre pontosan szüksége.
Azt hagyjam, de hogy mekkora igazad van most ebbe, hogy annak a hullámhossza nem fog akkora spektrumban változni, tehát arra megcsinálják a szövetet meg a takarót, és abban a pillanatban működni fog, és még sokáig működni is fog, mert hogy ez egy adott sávnak a lefedését fogja jelenteni, ellentétben a mobillal, ami meg ugye a hálózatnak a minősége függvényében ugye ugrál, hogy milyen szolgáltatóhoz csatlakozik, és ugye mi a sávszélessége.
De úgy pontosan. Egyéb érdekesség ebben a tanulmányban még, hogy a nem konvencionális Faraday-beg megoldásokat is megvizsgálták. Tehát ugye fogtak néhány...
És te beadtad a tiédet?
Én az enyémet nem adtam, mert az enyém nincs megcsinálva.
Úgyhogy a szövetet vagy valamit.
Azt nem tudtam beadni, de képzeld el, hogy megvizsgálták a... Mondok egy példát. Azokat az elektrostatikus és millár zacskókat, ilyen műanyag zacskókat, oda, amiben a Winchestereket is árulják. Megkapod, ez a tipikus, az a jellemző tapintású kis elektrostatikus védelmet nyújtó dolog, ESD zacskónak is nevezik, hát annak bizony kőkemény 7 decibeles csillapítása van, ami nagyjából a semmi környékén van, minimális, elenyésző. Ugye azt, a 0 dB, ez egy logaritmikus dolog, a 0 dB az amikor ugyanaz jön be, mint ami kimegy, vagy ugyanaz megy ki, ami bejön, tehát nincs csillapítás. Tehát itt ez kb. 7 dB, tehát szinte semmi. Aztán megnézték, hogy mit csinál a mekkorát csillapít a fém süteményes doboz. Tudjátok, van ez a cookie doboz. Annak már 38 dB a csillapítása a 1 GHz-es sávban. A legjobban egyébként a 2 GHz-es sávot védi, tehát ott 43,5 dB. 6 GHz-en már sajnos csak 28 decibel a csillapítás, tehát igazából az sem, tehát tizedére visszacsökkenti mondjuk a jeleket, a jelek erősségét. Aztán van ez a klasszikus dolog, hogy csavard alu fóliába. Na, azt is megnézték, hogy azzal mi történik olyankor, és sikerült néha elérni 90 dB csillapítást. Tehát igazából az alufólia nem is egy olyan rossz dolog, hogyha nem... Tehát,
a fejed köré kerül, ha nem oda tekered a fejed köré, akkor akár védhet is.
Csak az, de mondom, mit kell csinálni. Leveszed a alusisakot, és belerakod a készüléket, hogy el akarsz tűnni. Tehát ez. És aztán kicsomagod a készüléket, és visszarakod a sisakot a fejedre, hogy kihajtogatod, tudod. Menjünk, elfáradtunk.
De ez a végére még kellett, de tényleg. Percig, ne bánjam, hogy most elmegyek.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
Jó éjszakát mindenkinek.
Jó éjszakát, ninja, imádtam. Sűrűbben kérdezt csinálnod.
Majd gyúrok rá. Majd a váll és hát edzések közé beteszek műsorvezetés edzéseket is.
Gyúrásnak.
Gyúrásnak.
Sziasztok.
Sziasztok.